Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetet szerzett az Úr csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt ad az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről örökké. Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. Megingathatlanok örökké és mindvégig, hívségből és egyenességből származottak. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Amen. A 111. Zsoltár szavaival szerettem volna köszönteni a gyülekezetet. Úgy éreztem, hogy ehhez a gyönyörű énekhez ez mindenképpen kapcsolható. És köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival is. Kegyelem és békesség néktek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretném a segítségeteket kérni abban vonatkozásban, hogy kitaláljuk közösen, hogy miről is szól ez a mai Isten tisztelet. Ehhez viszont szükség van Bibliára. Én azt javaslom, hogy a jobb oldalon lévő, nekem jobb oldalon lévő csoport legyen az Ószövetség, aki pedig baloldalt foglal helyet, annak neve legyen az Új Szövetség. És akkor, ha van Biblia, akkor én mondanám az igéket, amit keressünk ki, és akkor ez alapján megpróbáljuk kitalálni, hogy miről is lesz szó. Nem lesz nehéz sorba mennünk, mert Mózes első könyve, második, harmadik, negyedik, ötödik, Új Szövetségbe pedig az evangéliumok, Máté evangéliuma, Lukács, Márk és János, illetve talán még belelapozhatunk Józsué könyvében is. Tehát akkor, Julika, veled kezdünk, jó? Mózes első könyve, 26. fejezet, 5. verse. Közben lehet keresni a második Mózes 15-26-os verset, illetve Mózes harmadik könyve 22-31, jó? És akkor ott megállunk egy pillanatra.
A Mózes első könyve 26. fejezet 5. verse.
Így igaz.
Mivel hallgatta Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, az rendeléseit és törvényeket.
Köszönöm. Mózes második könyve, 15. fejezet, 26. vers.
És mondta, ha te Uramnak Istennek szavára külségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rá, a ma betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyító.
Amen. Mózes harmadik könyve, 22. fejezet, 31. vers.
Tartsátok meg azért az én parancsolataimat, és azokat cselekedjétek. Én vagyok az Úr.
Köszönöm szépen, és akkor nézzünk még kettőt. Mózes negyedik könyve, 15. fejezet, 40. verse.
Megemeltessétek, megcselekedjétek minden én parancsolatomat, és legyetek szentek a ti Istenetek.
Köszönöm szépen. Talán ennyi az Ószövetségből elég lesz, akkor nézzük az Új Szövetséget. Jó, Máté evangéliuma 5. fejezet, 19. vers, és akkor itt Zoltánéktól kezdjük előről.
Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb része. Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy része.
Amen. Köszönöm szépen. Márk evangélium a 7. fejezet, 9. vers. Juditka készül közben, Lukács 8:20. Igen.
És mondta néki, a Isten parancsolatját szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.
Köszönöm szépen. Lukács evangéliuma, 18. fejezet, 20. vers.
A parancsolatokat tudod, ne paráználkodjál, ne ülj, ne lopj. Hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat.
Köszönöm szépen, és talán akkor egyet befejezésképpen. János evangéliuma, 12. fejezet, 50. verse. már szerintem már szabad a gazda.
És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet, amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amit az Atya mondott a barátom.
Ámen, nagyon szépen köszönöm. Akkor miről fogunk értekezni ma?
Engedelmesség.
Az is jó. Igen, az is jó. Parancsolat, így van. Nevezetesen a 10 parancsolat. Hát végig nem tudunk rajta menni sajnos, mert az idő ahhoz kevés, de megpróbálunk úgy belekóstolni. Jó, és megpróbálunk belőle tanulságokat levonni, illetve arra a kérdésekre keresztük a válaszokat, hogy miért fontos egyáltalán a 10 parancsolat, kinek fontos, kinek szól, időszerű-e, meg tud-e menteni, mikortól érvényes, mi a törvény célja, és mit mond nekem ma. Mózes második könyvében a 20. fejezetben találjuk ezt leírva, és én most csak az első kettőt engedjétek meg, hogy felolvassam. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem 1000 iziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ismeritek-e ezt a 10 parancsolatot? Mennyire szeretitek? Van-e, aki tudja kívülről? Arra készültem, aztán sajnos közben otthon felejtettem a könyveket, hogyha most valaki jelentkezett volna, akkor mindenki, aki ezt tudja, kapott volna egy könyvet ajándékba. De lássátok, hogy milyen jóindulatú vagyok, be lehet pótolni. Aki nálam fog jelentkezni, hogy Tamás, én megtanultam a 10 parancsolatot kívülről, megígérem, hogy egy könyv jutalomban fogom részesíteni. A címét nem árulom el, ez maradjon titok. De higgyétek el, hogy fontos, hogy ezeket tudjunk, mert ha mi valóban a könyv népe vagyunk, és valóban az Úr Jézusnak szolgálunk, hogy tudunk bizonyságot tenni például a 10 parancsolatról. Ha találkozunk az utcán valakivel, és mondjuk ránk kérdez. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de nem is ez lenne most a leglényegesebb dolog, hanem az, hogy egy kicsit boncolgassuk, fejtegessük ki, hogy miért is adta ezt az Úr a mi számunkra. Ott jelentkeznek hátul. Igen, hogy betartsuk a törvényt. Ez nyilvánvaló. Azonban egy kis rövid példával hadd illusztráljam, hogy mennyire nehéz vagy könnyű ez, kiki majd meglátja a maga oldaláról. Tételezzük fel, hogy egy sivatagban vagyunk kihelyezve, ahol a túlélésért küzdünk, mese nincs, a nap süt, a homok, az tengernyi. Azt tudjuk, hogy van oázis, mert valahogy egy halk hang figyelmeztet erre bennünket. Aztán meg is találjuk ezt az oázist, ahol fák vannak, ligetek, napfény, talán még egy kukucskáló ablak is, ahol be lehet nézni, de maga a kerítés, ami ezt körbeveszi, több mint 4 méter magas. Nem tudunk bejutni. Ez esetben milyen szerepet tölt be a kerítés? Kijelenthetjük, hogy egyenlő a halállal. Mert bár ott van, nem tudunk vele mit kezdeni. Szükség van valakire, vagy valamire, hogy átemeljen bennünket ezen a kerítésen. Szükséges egy segítség, nem? És tudjátok, valahol a törvényel is így van ez a helyzet. Nem tudjuk betartani. Jézus Krisztus az, aki át tud emelni ezen a kerítésen bennünket. És ahogy belül vagyunk ezen a kerítésen, valahogy megváltozik a kerítésnek az értéke. Többé nem a halált jelenti, hanem az életet. Hirtelen ott van minden. Ott van a zöld liget, ott van a víz, az élelem. Minden lehetővé válik. A kerítés oltalom lesz. És mint ahogy mondtam, Jézus az, aki át tud emelni ezen a kerítésen. Miért fontos a 10 parancsolat? Ezt a kérdést is feltettük. Azt hiszem, kijelenthetjük egyértelműen, hogy meg akar menteni bennünket. Az egy más dolog, hogy lehet, hogy ezt nem ismerjük fel. Lehet, hogy akadálynak látjuk ezt a mi életünkben. És valóban nagyon sok ember úgy van ezzel, hogy egyfajta korlát. Egy olyan korlát, amit nem is akar igazából megdönteni, mert ő ezt akadálynak látja. A munkahelyemen van egy kis etető doboznak hívjuk, ahol be vannak téve ilyen kis füzetek, illetve lapocskák, hogy érvényes a 10 parancsolat. És van kollega, aki oda írta, hogy nem, úgy fölé. És egy alkalommal, amikor jön, akkor kérdezem, hogy te most azt kérdezed, hogy nem érvényes a 10 parancsolat? Az én válaszom az, hogy igen. A 10 parancsolat ma is érvényes. Úgy kezdődik, hogy Isten bemutatkozik. Ugye azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Vizsgáljuk a 10 parancsolatot a tekintetben is, hogy egyáltalán evangéliumnak nevezhetjük-e. És most lehet azt mondani, hogy hát ez nem nekem szól. Hát én Egyiptomban még kirándulni sem voltam, nemhogy onnan hozott ki engem az Úr. Nem tudom, van-e ilyen tapasztalatotok, ami ezt meg tudja erősíteni. Hadd mondjam el nektek, hogy dolgoztam korábban más munkahelyen is, ahol úgymond a pénz nem volt probléma, hogy röviden így mondjam. Kereskedelmi egységről van szó. Azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy tudjátok bizonyára, hogy a tolvajoknak és a kereskedőknek a görög legenda szerint egy a védő, szentjük Hermész. Talán ez is mond már valamit, nem? Tolvajok és kereskedők. Egy idézőjelbe tett Istenhez tartoznak. Szóval ebben az egységben lehetett pénzt keresni, ez nem jelentett problémát. Annak idején meg tudott vásárolni az ember olyan dolgokat, amiről más csak álmodozott, de valahogy nem volt békesség a lelkemben. És egy halk hang arra szólított, hogy innen el kellene menni. Több mint 6 évet voltam ezen a helyen. Közben egy barátom érdekes módon mindig jött és hívogatott, hogy miért nem mennék oda dolgozni hozzájuk. És nagyon sokszor megfogalmaztam neki, hogy tudod, lehet, hogy megvan itt a beosztás, megvan a rang, megvan a pénz is, én egyetlen egy dolgot szeretnék becsületesen dolgozni. Semmi más kívánságom nincs, mert ez itt nem az. És hogy nem ez a dolog összejött, munkáját váltottam. Aztán ez egy más kérdés, hogy aki hívott, az körülbelül 2 évig bírta, mert bezárt. Tehát lehetne azt mondani, hogy az Úr milyen módon vezetett ki innen. De mégis azt mondom, hogy a Jóistennek a vezetése volt ez, mert ma, ahol dolgozom, már több mint 15 éve egy olyan munkahely, amitől az ember bár félt, ugye eleinte, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nem véletlen, hogy ott vagyok. Azért mondtam el ezt a történetet, mert számomra ez a munkahely volt az Egyiptom. Ahol volt húsos fazék, volt uborka, fokhagyma, meg minden egyéb földi jó. De valahol ez a megszólítás nekem szólt. És én azt hiszem, hogy mindegyikünknek van ilyen tapasztalata. Ha pedig még nincs, akkor hiszem, hogy lesz. Szabadító Istenként mutatkozik be az Úr az első parancsolatban. És ennek mi a módja? Folytatja. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Kinek fontos? Kinek szól? Elmondhatom, hogy nekem is, neked is szól. Az egy másik érdekes dolog, hogy miért került írott formába. És talán feltehetnénk a kérdést, hogy amikor még ez így nem volt kinyilatkoztatva, akkor azok az emberek el fognak veszni az örökké valóság számára? Nem gondolom. Hiszen a szívbe írta a Jóisten ezeket a törvényeket. És ha megnézitek, milyen érdekes dolog, hogy valamikor ez így kezdődött, nem? Hogy benne volt az emberbe a teremtés jogán, bele volt táplálva ez a törvény, mert A mai napig is idegenkedünk attól, hogy öljünk, vagy egyéb olyan dolgokat tegyünk, ami Isten törvényével ellentétes. Valamikor ez tisztán, érthetően ott volt az emberben. Aztán az ember a bűneset után elkezdett megromlani, hadd mondjam így idézőjelbe, elkorcsosult, és szükség volt arra, hogy ilyen módon kőbe, vésve, mivel változhatatlan törvényről van szó, megjelenjen így is. De aztán, ha előre tekintünk, akkor talán Ezékiel profétánál olvashatjuk, hogy később aztán ismét milyen táblákra is akarja az Úr beleírni ezeket a törvényeket? A szív hústábláira. Látjátok, mekkora varga betűt teszünk meg, ahhoz, hogy végül is odaérkezzünk, ahonnan elindultunk. Az Úr csodálatos műve az, hogy ahogy az ő népét kihozta Egyiptomból, vezette és végül is elvitte arra a földre, ahova egyébként egyenesen is mehettek volna. De ha valaki majd megnézi egyszer ennek a vándorlásnak az útvonalát, akkor érdekes módon észre fogja venni, hogy ez egy nagy-nagy varga betű. Ez sokkal rövidebb úton is meg lehetett volna tenni. Talán nekem sem kellett volna oda hallgatni arra szóra, amikor abba az egységbe hívtak dolgozni, mert végül is volt másik munkahelyem, ahol ki tudja, hogy mi lett volna, de csábító volt. És tettem egy jó nagy varga betűt. Fontos, hogy megtanuljunk élni azzal a szabadsággal, amelyet Istentől kapunk. És igazából a szabadság egy olyan fogalom, amit megint nagyon-nagyon félreértenek az emberek. Hiszen általában azt tekintik szabadságnak, hogyha bármit csinálhatok, az végül is a szabadság, nem? De nem ez a szabadság. A szabadság az, hogy szabadon dönthetünk. De a döntéseink következményét azt már nekünk kell viselni. Ebben nincs kívánságműsor. És valahol a 10 parancsolat is erre hívja fel a figyelmet. Miért van korlát az erkélyen? Akkor tehát ez korlátoz bennünket? Nem. Ugye, hogy védeni akar. És persze általában az erkélyt kívülről nem szoktuk megközelíteni, ha csak nem valami emelőkosár visszhal oda bennünket. Védeni akar, így van. Mondhatnák más példát is, a hal hol érzi jól magát? Egyértelmű, hogy a vízben. Isten népével is ez a helyzet. Isten törvénye szerinti életben ott van lehetőségem élni, és ott tehetem meg, ahol védettségem van. Ezt biztosítja számunkra a 10 parancsolat. Időszerű-e ez a 10 parancsolat? Vizsgálódjunk egy kicsit a második parancsolat fényében. Augustinus mondta, nyugtalan a mi szívünk, Uram, míg te benned meg nem nyugszik. És a tiéd mennyire nyugodt? Milyen érdekes, hogy különféle pótszereket keresnek az emberek a viszonylagos nyugalom megtalálásához. Egy hét szabadság, sőt lehet 2 hét, bár az már nagyon kívánatos, nekem még nem sikerült soha, lehet, hogy majd egyszer megadatik, de mégsem ebben van az igazi nyugalom. A nyugalom nem valami, hanem valaki. És milyen érdekes, hogy az ember még ha munkahelyen van is, vagy más egyéb olyan dolgot végez, akkor is végezheti ezt nyugalommal. Még ha túlórázni is kell. Még ha nehéz is az a munka. Valaki ezt olyan békességgel tudja megtölteni, hogy át tudod vészelni ezeket a nehéz időket is. Biztos van ilyen tapasztalatotok nektek is. Egyáltalán ki van a teremtés fókuszában? Nem más, mint maga az ember. Akkor hát időszerű a 10 parancsolat? Mindenképpen. Nem érdekes, hogy Áron az aranybórjúval az Úrnak szentel ünnepet, és az Úrnak önt éppen aranybórjút? Egy kicsit vizsgáljuk meg ezt a dolgot. Hiszen a bálványok, azok lehet, hogy a mi életünkben is jelen vannak. Talán nehéz megítélni és megérteni Áront, hogy hogy is tehetett ilyet, mikor úgymond a bizonyság nagy fellege vette őt körül. Csak tudjátok, az az érdekes dolog, hogy nem az aranybórjú volt itt az Isten. Az csak egy eszköz volt. És vegyük elő a Bibliát, és nézzük meg Mózes második könyve, 32. fejezet 1-6 verseit, hogy egy kicsit közelebb kerülve ehhez a témához megértsük, hogy mi is ennek a valódi üzenete. Tehát Mózes második könyve, 32. fejezet, 1-6 vers. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűl a nép Áron ellen, és mondanéki, kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, aki minket Egyiptom földéről kihozott. És mondanéki Áron, szedjétek le az aranyfüggőket, amelyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám. Leszedi azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvivék Áronhoz. És elvevi a kezükből, és alakítá azt vésővel, így csinál abból öntött borjút. És szóltak, ezek a te isteneid, Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földéről. Mikor látta ezt Áron, oltárt épít az előtt, és kiállt Áron mondván, és mit is mond? Holnap az Úrnak ünnepe lesz. Tudjátok, nagyon érdekes dolog a bálvány. Semmi más szerepe nincs, mint hogy elválaszol bennünket Istentől. Calvin János mondta, az emberi szív egy hatalmas bálványgyár. És talán megvizsgáljuk azt is, hogy kinek a bűne a bálványimádás. Igazából a 10 parancsolatot, ha olvasuk, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is ez a szobrászoknak, meg a festőknek a bétke, nem? Nekünk mi közünk ehhez? Mi nem faragunk szobrokat, nem festünk képeket, egyáltalán semmit nem helyettesítünk be azáltal, ami által közelebb kerülhetnénk Istenhez. Ha visszakanyarodunk Áronhoz, azt kell, hogy mondjuk, féltek az Istentől. Valami elválasztotta őket tőlük, és ez nem volt más, mint Mózes. Mózesre tekintettek Isten helyett. Ha visszaemlékeztek rá, mit mondott? Nem tudjuk, mi dolga lett ama férfiúnak, aki felment a hegyre és kihozott bennünket Egyiptomból. Igazat mondtak ezzel? Mózes hozta ki őket Egyiptomból? Milyen érdekes, hogy éppen Mózestől nem látták az Istent. Persze mondhatjátok, hogy mi vagyunk az üdvözítő kivétel. De sajnos sokszor nem így van. A bálványimádás nagyon sokszor a kegyes emberek bűne. Nem a szobrászoké és a festőké. Tudjátok miért? Hogy miért jó a bálvány? Mert csak akkor használom, amikor szükségem van rá. Hogy történt ez régen? Elővették a kis bálványszobrot, nem? Amikor valami eszükbe jutott. Imádkoztak. A segítségét, a közbenjárását kérték. És amikor ez megtörtént, akkor szépen visszatették a helyére, és folytatódott az élet. A bálványimádás célja Istent uralni és használni. A bálványimádó emberek menekülnek azelől, hogy az Isten a teljes életüknek az ura legyen. Ha így gondoljuk végig, rájövünk, hogy a parancsolat nem a szobrászoknak és nem a festőknek szól, hanem nekünk is, kegyes embereknek. Mert menekülhetünk templomokba, menekülhetünk imaközösségbe, és menekülhetünk bőjtnapokba. Megfogalmazhatunk nagyszerű célokat, terveket, aztán ahogy vége az imaórának, vége van a bőjtnek, folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Tudjátok, az Istennel az úton lehet találkozni. Nem csak az imaházban, hanem azon az úton, amikor elindulok az imaházba. Hadd mondjam azt, még kezdő házas voltam az én kedves feleségemmel, aki itt van közöttetek, és nagyon sok alkalommal úgy kezdődött a nap, hogy hát azt is mondhatnám, hogy mondják ezt ilyen ékes szóval manapság, amikor testnevelést tart az ember reggel. Hát reggeli torna, nem jut jobb szó eszembe ezzel kapcsolatban. Fél óra séta, utána fél óra kerékpározás. De mielőtt valaki arra gondolna, hogy lám, milyen rendes ez a férfiú, ez nem így történt teljes egészében, mert a fél óra séta abból állt, hogy elkísértem a feleségemet a munkahelyére, és amíg jöttem visszafele, közben a igéket tanultam. Aztán, amit megtanultam, felültem a kerékpárra, elmentem a munkahelyre, és ott gyakoroltam. Én nagyon jó szórakozásnak tartottam, és tartom ma is. Manapság sajnos már nincs erre lehetőség, mert már motor van, gépkocsi van, felgyorsult az élet, és nem fér bele egyszerűen az időbe. Úgyhogy más módszereket kell keresni. De mai napig szívesen emlékszem vissza ezekre az alkalmakra, mert az úton lehet találkozni a Jóistennel. És tudod, amikor egy igét tanulsz, akár a 10 parancsolatot, annak úgy megrágod minden szavát, próbálod az értelmét kikutatni, kikeresni, mert érdekel, hogy mit is akar üzenni. Nem egy felületes olvasásról van szó, hanem memorizálod az igét magadba. És a Jóisten ezeket fel tudja használni, ezeket az alkalmakat, és elő tudja hozni, amikor kell. Bálványá tehát a szent dolgok is válhatnak. Ha nincs engedelmesség és alázat, a második parancsolat engem ítél meg. A legszentebb dolgokból is lehet aranyborjút csinálni. Az isteni szónak azonban mindig van következménye. Ezért szeretem például a példabeszédek könyvét. Az megmutatja, hogy ha jobbra mész, ez lesz az eredménye, ha balra mész, az lesz az eredménye. Feltárja a jövőt, ha úgy tetszik, az ember életében. Persze a kérdés csupán az, hogy ezt az isteni szót elfogadom-e, vagy sem. Alkalmazom-e, vagy sem. Tehát aki azt hiszi, hogy Istennek tesz szívességet azzal, hogy betartja a törvényt, az nagyon-nagyon téved. Nem is lehet betartani. Jézus Krisztus nélkül semmiképpen sem. Ha az első parancsolat olyan, mint egy aranykapu, amely Isten kapuja az életre, a reménységre, akkor a másodikról elmondhatjuk, hogy az egész 10 parancsolat összefoglalása. Na éppen ezért időszerű. Aztán nézzük meg, hogy meg tud-e menteni bennünket a törvény vagy a 10 parancsolat. Nyilván tudjuk, hogy a törvénynek ereje van. Miben áll az ereje? Hát megítél engem. Rámutat a hiányosságaimra, a bűneimre. Azért ezt nem mindenki tudja megtenni ilyen módon. Erőtlensége viszont éppen abban rejlik, hogy önmagában nem tudja véghez vinni a változást bennem. Erre alkalmatlan. Jézus Krisztus az, aki a törvényt következetesen betartotta, és éppen ő az, aki meg tud menteni. Persze mondhatnánk azt is, hogy kerül a 10 parancsolatba Jézus Krisztus. De azt gondolom, hogy nem állunk messze az igazságtól, aki jelentjük, hogy a törvényt éppen ő adta. Az más kérdés, hogy erre az eleink hogy jöttek rá és mikor. Keressük elő a Bibliánkból a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 3. versét. És talán ez egy kicsit még közelebb visz bennünket ahhoz, amiről eddig beszéltünk. Aztán megvizsgáljuk, hogy mikortól érvényes a 10 parancsolat, és ott szintén majd a Bibliáról lesz szükségünk. Tehát a Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének 3. versét keressük meg. És akinek megvan, Gombár testvér, mondjuk te, hogyha megtaláld, akkor kérlek, hogy jó hangosan olvasd el nekünk.
Mert ami a törvénynek lehetetlen valamivel, hogy erőtelen való a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátva a bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testbe.
Amen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ennél tömrebben és velősebben nem tudjuk megfogalmazni. Térjünk rá hát az 5. kérdésünkre, hogy mikortól érvényes. Szintén a Bibliához forduljunk segítségért, Timóteushoz írt 1. levél, 1. fejezet 9. verse, plusz a 15. Tehát Timóteushoz írt 1. levél, 1. fejezet 9. verse, majd a 15-ös is.
Úgy válasz, hogy a törvény nem az igaziek van, hanem a törvénytaposokért és engedetlenekért, az istentelenekért, a bűnösökért, a latrokért és feltűtelmesekért, az atya és anyagyilkosokért, emberölőkért.
Akkor tehát nem értem. Vagy mégis? 15. vers.
Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.
Amen. Köszönöm szépen. Láthatjuk, ugye, hogy a törvény tulajdonképpen nekem is szól, mert lehet, hogy nem vagyok anyagyilkos, nem vagyok lator, de bűnös ember vagyok, és ezt azt hiszem, hogy mindenki a saját maga életéről tudja. Mert ha bizonyos dolgokban talán érek is el fejlődést, talán tökéletesebb lettem, nem az én tehetségemnek köszönhető, hanem az Úr Jézus Krisztusnak, akivel járok azon az úton. Egyébként azt gondolom, hogy tényleg a maga valójában evangélium a 10 parancsolat, mert olyan dolgokra mutat rá, amik által Jézus Krisztus meg tud menteni, ha hagyom. Ha hagyom, hogy kibontakozzon az életemben. Ha hagyom, hogy vezessen az úton. Ha hagyom, hogy jelen legyen a munkahelyemen, és minden egyes területen, amit megenged, hogy végezzek ebben az életben. Istent nem lehet csak a templomban imádni. Nem lehet csak bizonyos akciós imacsoportokon belül hallani az ő szavát. Ő mindig velünk van. A kérdés, hogy én tudatában vagyok-e ennek. El tudok-e úgy menni egy előadásra, egy családlátogatásra, de bármilyen példát hozhatnák, egy autószerelőhöz, hogy addig őt félreteszem, Uram, ez nem a te dolgod, ezt majd én megoldom. Nem erről beszél a 10 parancsolat. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Szombaton? Vagy minden napon. Egyébként nagyon érdekes a törvény, hogyha egy kicsit gondolkodunk rajta, hiszen 4 különböző fajtát is megkülönböztetünk, és hát, ha valaki vitatkozni akarna velem, mondhatná, hogy hát igen, vannak törvények, ez való igaz, de azért azok változnak. Hiszen lényeg, ha a polgári törvénykönyvre gondolunk, ami nézzétek meg, változik? Laci, azt hiszem, hogy sokat tudna erről mesélni nekünk. Miért változik vajon? Mert a bűnözők egyre kifinomultabb módszereket használnak, és olyan dolgokat tesznek, amikre mindig valami új válasznak kell, hogy érkezzen a törvény ereje által. Mert ha nem így lenne, akkor a dolgok elfajulnának. Aztán ott voltak a ceremoniális törvények, amelyek szintén változtak, nem? de mégis vannak törvények, amelyek soha nem változnak. Ilyen például az egészségügyi törvény. Változik? Amit Isten kijelentett, az úgy van ma is. És ilyen az erkölcsi törvény is, nevezetesen a 10 parancsolat. Ez állandó. Mi a törvény célja? Feltettük ezt a kérdést is. Hát egyrészt rámutat a bűnre, feltárja Isten célját, megmutatja a helyes utat, feltárja Isten jellemét. És hogy miért? Mert meg akarja menteni a bűnöst. Jézus Krisztus által. Védeni, óvni akar. És ami a legfontosabb szerintem az az, hogy a hogyan. Megint csak a Bibliához fordulok segítségért, szerintem mindannyian ismerjük ezt az igét, de mégis kérem, hogy hangosan olvassuk el a Rómabeliekhez írt levél 13. fejezet 8-tól 10 versei. Adósoknak is lehet ezt mondani, ezt az igét, ahogy kezdődik, de fogjátok látni. Zoltán, kérhetünk, hogy majd te olvasd el nekünk ezt. 13. fejezet 8-tól 10-ig.
Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátát...
Jó, jót olvas, igen.
Törvény betöltött. Mert ez ne paráználkodjál, ne ős, ne orosz, hamis tanú bizonságnak ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe. Szeresd fele barátodat, mint te magadat.
Amen. A törvény betöltése a szeretet. És ebben nekünk volt, van példaképünk. Ez egy hatalmas lehetőség. Nem tudod megtenni? Nem baj. Bízd rá az Úrra. Nem tudsz megbocsájtani valakinek? Az sem baj. Bízd rá ezt is az Úrra. Ő meg tudja tenni. És ha ő meg tudja tenni, akkor téged is fel tud használni ebben. Az egyik keresztény író, tudjátok, azt mondta, hogy 70-szer, 7-szer kell megbocsájtani, és most jön az érdekes dolog, ugyanazt a bűnt. Lehet, hogy még nem tartunk itt, de ne csüggedjetek. Jézus megígérte, és ő nem téved, és nem állít valótlant. Elmondhatom-e mindezek figyelembe vételével, hogy van a törvénynek számomra, számodra evangéliumi üzenete? Mindenképpen. Arról nem is beszélve, hogy a 10 parancsolat az evangéliumba foglaltatik egyben, nem? Hiszen ebben a könyvben található, ami maga az evangélium. Joggal jelenthetjük ki tehát az első 2 parancsolat tükrében, hogy a törvény evangélium. A 111. Zsoltárral kezdtem, és a 113-kal szeretném zárni mai összejövetelünket. A címe az, hogy az alázatosokat Isten felemeli. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úrnak nevét! Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké! Napkelettől fogva napnyugatig dicsértessék az Úr neve! Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett, dicsősége túl van az egeken. Kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik. Aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön. Aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonza a sárból. Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé. Aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat! Amen.